Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
Köszöntjük a hallgatókat. Műsorunk első részében tőkepiaci témákkal foglalkozunk. Nagyon érdekes, hogy milyen kilátások vannak a különböző eszközosztályokban, hogyan hatnak a jegybanki kamat döntések, az elemzői várakozásokra, és egyáltalán milyen befektetésekkel érdemes foglalkozni a következő időszakban. Műsorunk második részében pedig egy különleges területre, a mesterséges intelligencia irányába kalauzoljuk a hallgatókat. Szakértő vendégünkkel tekintjük át, hogy mire érdemes felkészülnünk, és mire tudják hasznosítani, különös tekintettel a vállalati szegmensben a mesterséges intelligencia jelentette előnyöket.
Ez még mindig a prémium kategória.
Aktuális tőkepiaci témákkal kezdjük műsorunkat. Vendégünk a stúdióban Cinkotai Norbert, a K&H értékpapír vezető elemzője. Szeretettel köszöntünk, szervusz!
Szia, köszönöm a meghívást, és én is köszöntöm a hallgatókat.
Fontos jegybanki döntések születtek szeptemberben, és kérdés, hogy ezek mennyire voltak összhangban a befektetői várakozásokkal. Kezdjük talán először az amerikai jegybank szerepét betöltő Feddel, hiszen tudjuk, hogyha globális gazdasági folyamatokra gondolunk, akkor az amerikai makrogazdaság, illetve az amerikai tőkepiacokon zajló események, azok kihatnak a világ minden részére.
Igen, hát elkezdődött, aminek kellett kezdődnie, amit már az elemzői konszenzus hosszú hónapok, negyedévek óta várt, árazott a piac is valamennyire, de összességében a Fed azért eléggé vonakodott elkezdeni a kamatcsökkentési ciklus. Most elkezdődött ez ugye szeptemberben, és hát mindjárt egyből egy 50 bázisponttal, tehát hogy nem is úgymond egy ilyen szokásos 25 bázispont, 0,25%-nyi csökkentése, hanem annak a duplájával. Elindultunk 50 bázisponttal, ez egy ciklus, tehát nem arról van szó, hogy most egy esemény, egy kamat csökkentés hajtott végre a Fed, hanem tulajdonképpen elkezdődik egy ilyen ciklus, és hosszú hónapok, negyed éveken keresztül fog tulajdonképpen egy folyamatos kamatszint mérséklődést az amerikai jegybank végrehajtani. Nyilván az Európai Központi Bank ezt már megtette korábban, tehát elkezdődött ott a kamat csökkentési ciklus, és alapvetően ugye az a várakozás, hogy ott is majd folytatódik, tehát egy mérséklődés veszi kezdetét a globális gazdaságok jegybankjainál is. Ez még egyszer mondom, nyilván az infláció megugrása után, annak normalizációját követően azért egy elvárt forgatókönyv volt a piaci szereplők részéről is, tehát hogy olyan túlzottan nagy turbulenciát ebből a szempontból azért nem váltott ki, de nyilván az, hogy ez mikor és hogy milyen ütemben történik meg ez a kamatcsökkentési ciklus, vagy annak a kezdete, azért az nem volt még annyira ismert, ugye egyből az 50 bázispont mellett szavazott a Fed, és ez nyilván azért a piaci szereplőket is valamilyen szinten meglepte. Ugye itt az árazások kapcsán ez egy komoly kérdés volt, hogy 25 bázispontot vagy 50 bázispontot vártak. Nyilván az elemzői konszenzusnak van egy értéke, itt a többség 25 bázispontot várt, az amerikai jegybankot követő nagy globális makroelemzők, de ugye ezek nem a legfrissebb egy-két nappal korábbi várakozásaik voltak, miközben ugye ezek a várakozások gyakorlatilag napról napra, ha az árazásokat néztük, változtak, tehát a kamat döntés előtt ilyen 60-40 arányban adták már azt a piaci árazások, hogy inkább az 50 bázispont, de ugye te teljes biztonsággal állítani azt csak a kamat döntés után lehetett, hogy akkor most mi valósult meg. Végül az 50 bázispont, ez ugye a lazább üzenetű Fed monetáris politikai döntés volt, de hát összességében azért a lényeg az inkább talán azon volt, hogy mi lesz az a kamatcsökkentési pálya, amit a Fed felvázolt, és hát ezzel kapcsolatban is azért hát jó híreket kaptak a befektetők.
Mennyire rendkívüli ez az 50 bázispontos kamatvágás? Mikor vágott ekkorát a Fed utoljára, illetve ez jót vagy inkább rosszat jelenthet a tőkepiacok számára?
Szerintem talán ez az a kérdés, amit leginkább a piac próbált meghatározni már a kamat döntést megelőzően is, hogy mit jelenthet majd az 50, és mit jelenthet, vagy milyen üzenetet jelenthet a piac számára a 25 bázispont, és ugye az volt az általánosan elterjedt vélekedés, hogy hát az 50 bázispont az viszonylag ritkán fordul elő, általában akkor vág ekkorát a Fed, amikor valami nagyobb baj van, vagy esetleg egy rendkívüli kamat döntést kell végrehajtani. Ugye a koronajárvány kapcsán azért voltak ilyen időszakok, és hát nyilván 2008-2009-re, ha gondolunk, akkor ott is azért lehetett látni időnként ilyen viszonylag gyors és intenzív kamatvágást, de összességében az, hogy a kamatcsökkentési ciklust kezdjen el ilyen mértékű kamatcsökkentéssel a Fed, az talán azért eléggé ritkán fordult csak elő az utóbbi időszakokban is, és hát azt is látni kell, hogy azért voltak olyan elemzői vélemények a piacon, ez is már a kamatdöntés megelőzően, hogy a Fed alapvetően elkésett, tehát hogy már korábban kellett volna a kamatot csökkenteni, az inflációs nyomás ez már lehetőséget adott volna rá. Ugye a munkaerőpiac kapcsán elég sok bizonytalanság látott napvilágot, elég sok makroadat érkezett, ami azért úgy elvette a befektetők kedvét attól, hogy Amerikával kapcsolatban olyan túlzottan optimisták legyenek, ugye elég, hogyha július-augusztusi számokra gondolunk, tehát akár NFP adatok, akár egyébként munkanélküliségi ráta tényleges értéke, összességében is talán ez a lényeg szerintem azért olyan túlzottan nagyon rossz képet nem festett az amerikai gazdaság, egy lassuló pályát lehetett ebből kiolvasni. Ugye ehhez képest az 50 bázispont viszonylag azért egy erőteljes kamatvágás jelent, és nyilván a piac még mindig árazgatja azt, hogy akkor ennek egyébként a konkrét hatásai mi lehetnek. Egyébként csak így zárójelben még egy ezzel kapcsolatos komment, hogy azért a legutóbbi ADP adat, ez pont ugye a héten volt esedékes, az a vártnál erősebb lett, és a korábbi havi adatnál is erősebb lett. Tehát, hogy túlzottan nagy problémák talán az amerikai gazdaságban nincsenek, és nem biztos, hogy egyébként a piac számára egy viszonylag gyorsabb kamatvágás és egy egyébként stabil, vagy nem annyira nagyon durván lassuló amerikai gazdaság, az nem jelent majd rossz hírt közép-hosszú távon.
Hogyha még a gazdasági kilátásokat boncolgatjuk, akkor lehet-e azt látni, hogy egyébként hova fog megérkezni a Fed majd, amikor ez a kamatcsökkentési sorozat véget ér?
Amikor az elemzők azt mondogatták, vagy mondogatják akár utólag, vagy mondogatták előre, hogy a Fed egy kicsit lemaradásban van, akkor volt egy árazások alapján is látható kamatcsökkentési elvárás a Fed felé tulajdonképpen. És a Fed ugye ezzel a mostani döntésével és az ezt követő kommunikációjával ezt egészen ügyesen be is hozta, tehát viszonylag vizibilis kamatpályát vázoltak, azt mondták, hogy nagyjából 2% ponttal lejjebb lesz a kamatszint egy másfél éves időtávon, és ez egyébként teljesen összhangban is van az elemzői várakozások, hogyha megnézzük most az árazásokat, akkor azt mondják, hogy másfél év múlva 2% ponttal lejjebb leszünk, tehát hogy nagyjából összeért ez a kettő, és ezért vannak elemzők, akik egyébként azt mondják, hogy hát lám-lám, végül is akkor a Fed szint vallott, és elismerte, hogy ezek az árazások, ezek többé-kevésbé helyén voltak, és valóban azért egy érezhetően alacsonyabb kamatszinte van az amerikai gazdaságnak szüksége ahhoz, hogy azért képes legyen nyilván a kamatterhek, adósságszolgálat mellett egyébként a növekedést is azért olyan mértékben fenntartani, hogy a cégek profittermelése és a lakosságnak a vagyoni jövedelmi helyzete azért az megmaradjon azon a szinten, ahol azért ez az utóbbi időszakban is volt, de nyilván itt azért lesznek választások, tehát elég sok olyan esemény van, amely ezt befolyásolni fogja majd.
Említetted, hogy az ADP legújabb munkaerőpiaci statisztikái azok jobbak lettek a vártnál, de hogyha az elmúlt néhány hónapot tekintjük, akkor azért azt láthatjuk, hogy a munkaerőpiac lassulóban van. Hogy látod, hogy a Fed számára a kettős mandátumán belül az infláció vagy a munkaerőpiac lesz fontosabb az előttünk álló időszakban?
Ez volt az a kérdés, amire nyilván a befektetők is keresték a választ. Én azt gondolom, hogy a Fed adott erre egy hozzávetőlegesen jó választ, és azt mondták, hogy oké, rendben van, az infláció az ugye megugrott különböző okok miatt, most ezt nyilván nem kezdem el itt boncolgatni az adás terjedelme miatt sem, de ugye ennek a normalizációja elkezdődött, megindult, lejöttünk egy olyan szintre, amit talán még nem az a fajta árstabilitás, amivel mondjuk a 2010-es években úgy kiegyeztek volna a befektetők, de összességében azért már nagyon közel van ahhoz, és nyilván az egyik lábáról át kell egy picit helyezkedni a másik lábáról, hogy ne boruljon el a történet, hiszen közben a gazdasági kihívások azért ott vannak, közben azért alapvetően a globális növekedési ütem az nem túlságosan erős, tehát hogyha az exportpiacait mondjuk az USA megnézi, akkor azért lát hasonló problémákat, hogy mondjuk bizonyos országokban az export az nem annyira erős, tehát ez nyilván visszahat az amerikai gazdaságra is, és hát értelemszerűen azért reagálnia kell ezekre a folyamatok. A munkaerőpiacon is látszódnak a piaci, reálgazdasági hatások. Az előző hónapok adataiból is nyilván valami ilyesmi kiolvasható, de összességében a lényeg az, hogy azért valamit a kamatokkal kell neki is kezdeni, és ezért is határozott meg egyfajta viszonylag vizibilis kamatpályát a monetáris politika.
Talán a hallgatókat az egyik olyan téma, ami a legjobban érdekelheti, az az, hogy visszatérhet-e az igazán olcsó pénznek az időszaka, amikor elképesztően alacsony kamatszinteket lehetett megfigyelni. Ez természetesen a betéti kamatokra is igaz volt, és persze a hitel kamatokra is. Próbálták a vállalatok hosszú távra is bebiztosítani a finanszírozásukat, befixálva ugye ezeket a hihetetlenül alacsony kamatszinteket. A másik oldalról pedig értelemszerűen a befektetők azon gondolkoztak, hogyha csak nagyon alacsony hozamok mellett tudnak igazán biztos, kvázi kockázatmentes eszközökbe megtakarításokat helyezni, akkor milyen alternatívák lehetnek. Tehát emiatt is kifejezetten érdekes, hogy vársz ezzel kapcsolatban egyébként olyan változást, ami tényleg meg tudja mozgatni nem csak a reálgazdasági szereplőket, hanem akár a befektetőket is ilyen értelemben.
Ez szintén egy jó kérdés, hiszen azért a 2010-es évek hozam környezete az szerintem még élénken él nagyon sok befektetőben, vagy tőkepiacok, gazdaság iránt érdeklődő hallgatóban is. Én azt látom, hogy ebbe az irányba indul el a Fed, de nem biztos, hogy el tud jutni idáig, hiszen ugye azért a 2010-es éveknek a legfőbb trendjeit, hogyha megnézzük, meg a 2020-as éveknek a trendjeit megnézzük, akkor azért vannak különbségek. Tehát míg a 2010-es években azért az infláció az nem volt annyira fűtve, például mondjuk nyersanyagpiaci folyamatok által, például mondjuk deglobalizációs vagy ilyen nearshoring trendek által, addig tulajdonképpen a 2020-as évek már sokkal inkább ugye ezáltal is érintve vannak, tehát hogy a koronajárvány megtanította nagyon sok reálgazdasági szereplőnek, hogy a végtelenül optimalizált, just-in-time rendszerben működő logisztikai láncok, kapacitások, ezek ellátásbiztonsága oldaláról elég komoly kockázatokat is rejtenek, erre szerintem nagyon sokan emlékeznek. Egyfajta nem csak költségszempontok figyelembe vétele a különböző láncok kialakításánál az infláció, vagy adott esetben a termelési költségek növekedésével jár, ez viszonylag logikusan érthető ebből. De nyilván vannak geopolitikai kockázatok is, amelyek hát sajnos nem csökkenőben, hanem inkább felerősödőben vannak az utóbbi időszakban, erről is azért elég sok példát lehetne sajnos hozni, de ezek sem feltétlenül az inflációs folyamatok csökkenése irányába mutatnak, és megint csak a korábban említett ellátási láncok folyamatába is jól illeszkednek. Tehát ezek mind-mind alapvetően a termelési költségek és végső soron ugye az árak növekedéséhez vezethetnek. Tehát az, hogy az az inflációs környezet jöjjön vissza ebben az évtizedben, mint a korábbiban, én azt gondolom, hogy az jó lenne, de hát inkább vágyálom, mint sem realitás, és a monetáris politika ebből a szempontból nem fog tudni máshogy reagálni ezekre a folyamatokra, mint sem egyébként magasabb kamatokkal. Tehát, hogy az a fajta hozamkörnyezet azért szerintem nem fog visszatérni, de az nem azt jelenti, hogy a jegybankok, például a Fed, az ne próbálna meg egy relatíve kedvező hozamkörnyezetet, kamatkörnyezetet fenntartani, hiszen azért mégiscsak az amerikai gazdaság növekedését azzal a kamatszinttel próbálják ők is támogatni, ami az inflációt stabilan tartja, de egyébként a reálgazdasági folyamatokat illetően is azért stabilitást jelent. Ez lehet, hogy 1,5-2% ponttal lejjebb lesz, tehát lehet, hogy csak ilyen 3% körül lesz. Ez sem nevezhető egyébként nagyon-nagyon magas kamatkörnyezetnek.
Hogy látod, hogy ebből a várhatóan alacsonyabb hozamkörnyezetből mely szegmensek profitálhatnak a piacon? Tehát mondjuk konkrétan az eladósodottabb cégek vajon profitálhatnak-e abból, hogy a finanszírozási költségeik minden bizonnyal csökkenni fognak?
Fontos kérdés, hogy a cégeken belül is azért hogyan rendeződnek át a folyamatok, de összességében a piacon, a tőkepiacon lévő cégeknek egy jelentős része azért kedvező elbírálás alá eshet emiatt mondjuk a befektetők által, hiszen ugye, hogyha csökkennek az elérhető hozamok, kvázi a kockázatmentes hozamok, vagy mérséklődnek valamelyest, akkor azért nyilván a részvények vonzereje is megnőhet. Ez hosszú távú befektetési döntéseknél azért elmondható. De hát azért nyilván az odáig vezető úton a kötvényportfóliók felértékelődése sincs kizárva, hiszen ugye egy relatíve magas kamattal fixált kötvényportfólió, hogyha közben az alternatíva hozamok csökkennek, akkor azért árfolyamokat, hogyha megnézik, akkor általában felértékelődés szokott történni. Most az amerikai elnökváltás ennek megint külön adhat egy színezetet, ez is egy érdekes téma egyébként. De a lényeg, hogy egy csökkenő hozamkörnyezetben azért összességében a részvények lehetnek igazából a nyertesek. Hosszú távon is, hát van belül persze vannak olyan szektorok, amelyek mondjuk akár eladósodottabbak, vagy olyan cégek, amelyek adott esetben picit talán eladósodottabbak, picit magasabb adósságot görgetnek maguk előtt, és akkor nyilván itt magasabbak a kamatterhek, hogyha ezekben tud mérséklődés bekövetkezni, tehát kevesebb kamatot kell fizetni, mert újra finanszírozzák magukat olcsóbb kamattal, akkor itt a profit termelésben, vagy hát a végső profit számon azért egy többlet jelentkezhet, ezt a befektetők ilyenkor díjazni szokták, és azért általában szeretni szokták azt, amikor egy csökkenő hozamkörnyezetben mondjuk egy viszonylag alacsonyabb értékeltségű céget, hogyha látunk, egy magas kamat környezetben ki tud alakulni egy alacsony értékeltség, mert nem mindenki szeret magas kamat környezetben eladósodott céget venni, vagy eladósodottabb szektort választani, de összességében, amikor ebben változás áll be, és mondjuk csökkennek ezek a kamatköltségek, csökken a hozamkörnyezet, akkor nyilván ez alapvetően ezeknek a cégeknek a nyomott értékeltségét inkább javíthatja. Tehát a piacon belül azért lehet egyfajta ilyen nyertes az a szektor, ami picit talán eladósodottabb, csak ugye Egy komment még ez, ami szerintem érdekes, hogy azt is figyelembe kell venni, hogy ez miért alakult ki ez a finanszírozási helyzet, vagy ez a tőkeáttétel mondjuk a cégben, mert hogyha egyébként a fundamentumokkal gondok vannak, és erre mondjuk egy gyengébb, vagy nem annyira erős gazdasági környezetet még rárakunk, akkor már nem az jön ki, hogy ezek a cégek talán a legizgalmasabbak.
Tekintsünk át alternatív eszközosztályokban is. Különösen érdekes lehet egy ilyen környezetben, akár a zárfolyam görbe a csárt alapján is, az arany történelmi csúcs közelében mozog a kurzus. Mi ennek a háttere? Miért találhatták meg ennyire ezt az eszközt a befektetők? És mennyire érdemes figyelni majd a következő időszakban?
Az aranynak az árfolyama azért az hosszú távon általában fölfelé megy, most hogyha csak az inflációs trendeket nézzük több száz évre visszamenőleg, akkor ezt viszonylag logikus belátni, de azért az aranynak úgymond kamata nincsen, tehát miközben mondjuk a dollár fizet kamatot, addig az arany erre nem képes. És ugye itt a kérdés az, hogy egyébként választ-e valaki aranybefektetést akkor, amikor 20-30 vagy 50% lenne a kamat, akkor nyilván kevesebben, de hogyha hirtelen leesik mondjuk nullára a kamat környezet, vagy a kamatszint, akkor meg persze hirtelen mindenki azt mondja, hogy hát nem is olyan drága ennek az aranynak a tartása, amiatt, hogy kicsit kevesebb a kamat, mert nincs amúgy sem kamat. Na most ugye, amikor csökken a hozamkörnyezet, csökkennek a Fed alapkamatok, akkor nyilván ez a második forgatókönyv valósul meg, nem ennyire extrém mértékben, csak ugye a példakedvéért mondtam, és az arany alapvetően felértékelődik, mindenki hirtelen elkezd egy picit optimistábban tekinteni az aranyra, főleg, hogyha figyelembe veszük, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt néhány évben, akár 2017-től, 18-tól kezdődően már amúgy is egy emelkedő pályán mozgott az aranynak az árfolyama, akkor azt látjuk, hogy jó hozamokat produkál, vagy jó eredményeket produkál, egyébként is lecsökkennek mondjuk a kamatok, 3% közelében mondjuk, ha a Fedről beszélünk, az Európai Központi Bank lehet, hogy még ennél is alacsonyabbra. Összességében az aranynak a vonzereje meg tud nőni, ott vannak ezek a geopolitikai kockázatok, sajnos, de ugye ilyenkor az arany megint mondjuk különböző jegybankok, hogyha tartalékokban gondolkoznak, akkor megint lehet, hogy erőnyben részesítik az aranyat, vagy azért, hogyha arra gondolunk, hogy hogyan diversifikál mondjuk akár a dollár, vagy az arany, vagy egyéb más devizák között egy jegybank, akkor ez megint csak a tartalékok oldalán egy érdekes kérdés, lehet, hogy az aranynak is megnövekedhet a vonzereje. Tehát ezek hozzá tudnak járulni ehhez, és azt látjuk, hogy ez történt az utóbbi időszakban, és nem igazán látjuk azt, hogy milyen olyan trend valósulna meg, ami olyan nagyon drasztikusan ellene menne ennek a folyamatnak, tehát hogy azért nem lennénk annyira pesszimisták így a jövőt illetően.
Ahogy volt róla szó, az ECB-t követően a Fed is megkezdte a kamatcsökkentési ciklusát. Hogy látod, hogy ez mennyivel növeli a magyar jegybank mozgásterét az esetleges lazítás irányában?
Az MNB már korábban elkezdte ezt a kamatcsökkentési ciklust, a kamatszint ezt lehetővé is tette, hogy volt honnan azért csökkenteni. Itt a kérdés az, hogy növeli-e mondjuk ugyanolyan mértékben például, amit mondjuk a Fed előre jelzett, tehát hogy van-e mondjuk plusz 2%-ponnyi mozgástere emiatt az MNB-nek. Én azt gondolom, hogy nagyjából egyébként lehet ennyi is. Persze azon múlik, hogy a növekedési kilátások és mondjuk az inflációs kilátások hogyan alakulnak. Az, hogy az USA gazdaságában milyen inflációs folyamatok vannak, azok azért nem teljes mértékben jelentik azt, hogy a magyar gazdaságnak is hasonlóak a kilátásai. Ha például a maginflációs mutatót nézzük, akkor azért hát mi nem is vagyunk annyira nagyon alacsony szinten, és az is egy kérdés, hogyha mondjuk érdemben elindul a fogyasztás mondjuk a kiskereskedelmi szektorban, tehát egy ilyen látványos bővülés venni esetleg kezdetét, akkor az inflációs számokra milyen hatást gyakorol. Most nyilván feltételezhetjük azt, hogy azért nem ugyanolyat, mint a korábbi időszakban látott megugrás, és azt gondolom, hogy azért elég valószínű, hogy nem ugyanolyat, de ha mondjuk esetleg ez jelent egy kisebb megugrást, az jegybank mozgásterét adott esetben megint csökkentheti, de összességében azért az így elfként elmondható, hogy egy csökkenő globális hozamkörnyezetben azért a magyar jegybanknak is nő a mozgástere, azt illetően, hogy tovább mérsékelje a kamatokat, és mondjuk ezekkel az alacsonyabb kamatokkal a gazdasági folyamatokat is jobban stimulálja.
Köszönjük, hogy befáradtál a stúdióba. Cinkotai Norbert, a K&H értékpapír vezető elemzője volt a vendégünk a mai prémium kategóriában.
Köszönöm szépen.
Ez még mindig a prémium kategória.